8. Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot fordított a kormány a kórházak légtechnikai rendszereinek megújítására. 14 intézményben megtörtént a teljes vagy részleges felújítás, mondta az egészségügyi államtitkár, miután látogatást tett az Országos Onkológiai Intézetben. Takács Péter ismertette, az idei nyári időszakra 1 milliárd 300 millió forintot biztosított a kormány előre az esetleges hibák elhárítására. Kitért arra, a klímaváltozás okozta extrém időjárási helyzet nem csak Magyarországon állítja kihívás elé a kórházakat. Népszerű az otthonfelújítási program, a kormány folyamatosan vizsgálja, hogyan teheti még egyszerűbbé a pályázati folyamatot, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A demográfiai cél világos, segíteni kell, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ennek érdekében meg kell védeni a családokat, a lakhatás és az energiaellátás biztonságát, írta a tárca. A 108 milliárd forint keretösszegű otthonfelújítási program a családi házak energiahatékonyságának javítását szolgálja kamatmentes kölcsön és visszanemtérítendő támogatás formájában. Már benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium által 50 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívása, közölte a tárca. Ez pénzügyi segítséget nyújt a feldolgozó üzemek és kistermelők élelmiszer előállításhoz kapcsolódó kisebb beruházásaihoz, hozzájárul a több lábon álláshoz, lehetőséget kínál az előrelépésre azoknak a mezőgazdasági termelőknek is, akik eddig feldolgozatlan alapanyagként értékesítették termékeiket, de a jövőben részben vagy teljes egészében feldolgozott formában szeretnék azokat eladni. Elérte a 100 milliót a visszaváltott italos palackok, dobozok és üvegek száma, közölte a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT gyártói felelősségi rendszerének vezetője. Szabó Szilvia elmondta, minden várakozást felülmúlt a vásárlók aktivitása és lelkesedése, ahogyan elkezdték használni a rendszert. A Mohu célja, hogy az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. Kifejezetten sikeres volt a pótfelvételi, több mint 17 ezeren adták be jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra, ismertette a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bolyusz Veronika úgy fogalmazott, külön örömteli, hogy a felvételizők 65%-a nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott, ide tartoznak többek közt a műszaki, az agrár és a természettudományos szakok, valamint a pedagógus képzés. Az idei pótfelvételi eljárásban az utóbbi lett az aranyérmes, erre a területre több mint 4700-an adták be jelentkezésüket. 2025 tavaszára tolódik az Axiom Space következő küldetése, amelyen Kapu Tibor magyar űrhajós is részt vesz, írta a space.com oldal. Az AX4 indulását eredetileg októberre tervezték, a halasztást a NASA illetékesei jelentették be. A legénység egy testület jóváhagyására vár, az ő engedélyükkel ugyanis ahhoz, hogy a nemzetközi űrállomásra utazzanak. Az idei első hét hónapjában 36%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unióba, olvasható az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége a Frontex jelentésében. Augusztusig mintegy 113 ezeren próbáltak szabálytalanul az unió területére jutni. A javulás elsősorban a tunéziai és a líbiai hatóságok embercsempészet elleni intézkedéseinek tulajdonítható. Végül az időjárásról. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, a Bács-Kiskun vármegyei Kelebián délután 40,7 fok volt, közölt a Hungaromet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot, 39,8 fokot Kaposváron mérték még 1946-ban. A folytatásban is sokat süt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, kis számban esetleg kialakulhat kisebb zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Vasárnapig meghosszabbították és 3 fokúra emelték a hőségriasztást. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Keddi adásunk témái. Parolin bíboros államtitkár és Peseskian iráni elnök telefonbeszélgetése. Kerüljék el a konfliktus kiszélesedését. Patton Szentföldi Kusztos nagyboldogasszonynapi felhívása a békéért. Parolin bíboros homéliája Szent Klára ünnepén Assisiben. Elhunyt a 73 éves Noel Trenor érsek, az Európa Unióhoz delegált apostoli nuncius. Pietro Parolin és Peseskian elnök telefonbeszélgetése. Kerüljék el a konfliktus kiszélesedését. Augusztus 12-én hétfőn Pietro Parolin bíboros államtitkár és Masoud Peseskian nemrég megválasztott új iráni elnök telefonbeszélgetést folytattak egymással, amelynek során áttekintették a feszült közel-keleti helyzetet. Az államtitkár kifejezésre juttatta a Szentszék aggodalmát a háború eszkalációjának kockázatával kapcsolatban, és jelezte, hogy ragaszkodik a párbeszédhez, a tárgyalásokhoz és a békéhez. Miközben egy Izrael elleni iráni támadást árnyéka fenyegeti a térséget, addig Pietro Parolin bíboros államtitkár augusztus 12-én hétfő reggel telefonon felhívta Irán új elnökét, Masoud Peseskiant. Párbeszéd, tárgyalások, béke egy önmagában is nagyon súlyos konfliktus kiszélesedésének a lehetősége, nevezte meg Matteo Bruni, a vatikáni sajtóiroda igazgatója a telefonbeszélgetés során érintett témákat. A sajtójegyzék szerint a bíboros gratulált az iráni iszlám köztársaság élére július elején megválasztott új elnöknek, aki július 28-án kezdte meg mandátumát. A telefonbeszélgetés során közös érdeklődése számot tartó témákat vitattak meg, de mindenekelőtt Parolin bíboros a Szentszék komoly aggodalmát fejezte ki a közel-keletén történt események miatt, megismételve annak szükségességét, hogy a folyamatban lévő nagyon súlyos konfliktus tovaterjedését mindenképpen el kell kerülni, és ennek érdekében inkább a párbeszédet, a tárgyalást és a békét részesítsék előnyben. Mint ismeretes, Irán-Izrael elleni támadása válaszként várható a Hamas politikai vezetőjének, Ismail Haniyének július 31-i Teheránban történt meggyilkolása miatt. Irán már áprilisban támadást indított Izrael ellen több tucat drónnal és rakétával, amelynek egy részét Jordánia és Szíria légtere fölött hatástalanították, és ezek így nem okoztak jelentős károkat vagy áldozatokat. Ebben az esetben is egy iráni válaszlépésről volt szó az április 1-jei Damaszkusz elleni izraeli támadásra, amelyben Mohammad Reza Zahedi dandártábornokot, az iszlám forradalmi gárda parancsnokát megölték. Ezúttal nagyobb a kockázat, aminek jeleként az egész nemzetközi közösség felszólította a feleket, hogy kerüljék el az egész közel-keleti térség stabilitását veszélyeztető támadást. A múlt szerdai általános kialkatás végén Ferenc pápa is megismételte az összes érintett félhez intézett felhívását, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább, és azonnal tartsanak tűzszünetet minden fronton, Gázától kezdve, ahol a humanitárius helyzet nagyon súlyos, immár tarthatatlan. Imádkozom, mondta a pápa, hogy a béke őszinte keresése oltsa ki a vitákat, a szeretet győzze le a gyűlöletet, és a bosszút fegyverezze le a megbocsátás. Szólt akkor a Szent Atya felhívása. Francesco Patton, szentföldi kusztoszt nagyboldogasszony napi felhívása a békéért. Francesco Patton ferences testvér, a szentföld kusztosza, augusztus 10-én nyílt levelet intézett a kusztódia minden tagjához a honlapjukon, amelyben arra kéri őket, hogy Szűz Mária mennybevételének ünnepét szenteljék a Szentföld, a Közel-Kelet és az egész föld békéjét végzett imádságnak. A közös imádság elősegítésére egy a Szűz Anyához intézett imádságot tett közé, amelyet Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka előzetesen jóvá hagyott. Levél a szentföldi kusztódia minden tagjának. Kedves testvérek, az Úr adjon nektek békét. Ahogy azt Pier Battista Pizzaballa bíboros, testvérünk és pátriárkánk jelezte, nagyon nehéz időket élünk, amelyben különösen fontos a békéért imádkozni. A remény biztató jelét merem látni abban a tényben, hogy az érintett felek megegyeztek abban, hogy tovább folytatják a párbeszédet a gázai tűzszünetről, a túszok és a politikai foglyok szabadon bocsátásáról azon a napon, amelyen Szűz Mária testi és lelki mennybevételét ünnepeljük, amely biztos remény is a vigasztalás jelen nekünk földi zarándokoknak. Ennél fogva a Getsemáni kolostor gárdiánjával és testvéri közösségével egységben úgy gondoltuk, hogy a mennybevétel napjának ünnepét a Szentföldért és az egész világért végzett intenzív imádságnak szenteljük. Tudjuk ugyanis, szól a kusztos levele, hogy amikor a mennyben megjelenik a szülésre kész asszony alakja, feltűnik az alvilág sárkánya is, és neki esik az asszony gyermekeinek, de a Szent Mihály arkangyal vezette égi seregek ellenállásába ütközik. Éppen ezért még fontosnak tartjuk, hogy ez az alkalom a benső imádság napja legyen, és ezért egy olyan imádságot használunk, amihez kifejezetten kértem a pátriárka jóváhagyását, és amit maga a pátriárkántus is használni fog. Szűz Mária nyerje el nekünk azt, amit már a Magnificatban énekelt, és amit az ő isteni fia meghirdetett a boldog mondásokban. Szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket, uralkodókat taszít le a trónjukról, de fölemeli az alázatosakat. Éhezőket tölt be minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. A békességszerzőket Isten fiainak fogják hívni, és a szelidek öröklik meg a földet. Akik tudnak, vegyenek részt a Getsemáni kolostorban augusztus 14-én és 15-én tartott ünnepségen, ahogy azt a kusztódia programra jelzi, a többiek pedig saját közösségeikben ünnepeljenek velünk, mindenképpen használva a mennybe fölvett boldogságos Szűz Mária az intézett békefohászunkat. Az Úr áldjon és őrizzen benneteket, Francesco Patton ferences testvér, a Szentföld kusztosa. Békefohász a mennybe fölvett boldogságos Szűz Máriához. Isten dicsőséges anyja, kit angyalok kórusai fölé emeltek, könyörög érettünk Szent Mihály arkangyallal és az egek minden angyali erejével és minden szenttel együtt, szentséges és szeretett fiad, urad és mestered mellett. Nyerd el a Szentföld, az összes gyermeked és az egész emberiség javára a kiengesztelődés és a béke adományát. Teljen be a jövendőlésed, a gőgösök szórodjanak szét szívű gondolataiban, a hatalmasokat taszítsák le trónjaikról, de végül emeljék fel az alázatosakat, az éhezők teljenek be jóval, a békéseket Isten gyermekeinek ismerjék el, és a szeridek kapják ajándékba meg a földet. Ezt áldja meg Jézus Krisztus, a te fiad, aki ma téged az angyalok kórusa fölé magasztalt, megkoronázott az ország diadémiával, és az örök ragyogás trónjára helyezett, és akinek legyen tisztelet és dicsőség századokon át. Amen.
Parolin bíboros. A háború senkinek sem kedvez. Pietro Parolin bíboros államtitkár az olaszországi Umbria régióban, Assisiben Szent Klára ünnepén szentmisét mutatott be. Ismét felhívást intézett a világ békéjéért. Ferenc pápa vasárnapi heti úrangyalaimája alkalmával megismételte könyörgését a világ béke érdekében, különös tekintettel Ukrajnára, a Közel-Keletre, Szudánra és Myanmarra. Felhívása visszhangra talált Assisiben, ahol Pietro Parolin bíboros államtitkár a Szent Klára emléknapja alkalmából rendezett ünnepélyes szentmisét vezette a szentről elnevezett bazilikában. Assisiből szeretnék erőteljes felhívást intézni a békéért az egész világhoz, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Amint azt a szentatya többször is megismételte, a háború mindenki számára vereség, és senkinek sem kedvez. A szertartáson részt vett Domenico Sorrentino, Assisi püspöke, valamint klarisszák, ferencesek, szerzetesek és szerzetesnők, a polgári és katonai hatóságok képviselői, valamint több ezer hívő. A vatikáni államtitkár, aki júliusban Ukrajnába utazott, amely során ellátogatott Kijevbe, Odesszába és Lvivbe, az esemény alkalmával nyilatkozott az újságíróknak az ukrán hadsereg közelmúltbeli behatolásáról Oroszország nyugati határvidékére, Kurszkba. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ez az offenzíva tovább eszkalálhatja a háborút. Ezek nagyon aggasztó fejlemények, mert az új frontok megnyitását jelenti, figyelmeztetett. Ebben az értelemben a béke esélyei egyre távoliabbak lehetnek. Parolin bíboros a háborúról is beszélt homíliájában, amelyben hangsúlyozta, hogy szükség van a szeretetre, egy olyan világban, amelyben egyre inkább hiányzik a szeretet, és amely egyúttal szeretetre éhezik. Folytatva elmélkedését, Parolin bíboros rámutatott Szent Klára szegénységre vonatkozó radikális döntésére, amit példaként állított fogyasztói társadalmunk elé, amelyet a reklám és a társadalmi versengés által serkentett szükségletek kielégítésének féktelen vágya jellemez. Ez az életforma, jegyezte meg, elkerülhetetlenül a gazdasági erőforrások pazarlását, környezetszennyezést és hedonizmust eredményez, amely az élvezetet a legfőbb jónak és az élet kizárólagos céljának tekinti. Parolin bíboros ezt hangsúlyozta, amikor a liturgia előtt újságírókkal beszélt. Rámutatott, hogy ma meg kell tanulnunk elszakadni az anyagi javaktól, de ami a legfontosabb, önzésünktől, személyes meggyőződésünktől és elvárásainktól, hogy megnyíljunk mások felé testvéri és békés megközelítéssel, ahogy Szent Klára és Assisi Szent Ferenc tette. Három éves korában elhunyt Noel Trenor érsek, az EU apostoli nunciusa. Az Európai Unió apostoli nunciusa, az írországi Down és Connor nyugalmazott püspöke, Noel Trenor érsek szívrohamban hunyt el Brüsszelben 73 éves korában. Noel Trenor érsek, aki az Európai Unió apostoli nunciusaként szolgált, 73 éves korában hunyt el Brüsszelben. Az írországi Down és Connor nyugalmazott érseke augusztus 11-én vasárnap reggel szívroham következtében hunyt el. Mélységes megrendüléssel és szomorúsággal értesültem Noel Trenor érsek haláláról, nyilatkozta Ellen McGuckian püspök, Trenor érsek utódja Down és Connor egyházmegyében. Trenor érsek a Clogheri egyházmegye papjaként, a Down és Connor egyházmegye püspökeként, majd később az Európai Unió apostoli nunciusaként folyamatosan az evangélium hirdetésének, illetve a kiszolgáltatottak és az egyház társadalmi küldetése érdekében végzett lelkipásztorkodásnak szentelte életét, hangsúlyozta McGuckian püspök közleményében. Az ír katolikus püspöki konferencia nevében Eamon Martin, Armagh érseke és Írország prímása, kijelentette, hogy elszomorította és nagyon megdöbbentette Noel érsek váratlan halála. Martin érsek rámutatott, hogy az apostoli nuncius hűen követte a legszorosabb európai egység alapító atyáinak nyomdokait és szellemét, és emlékeztetett Trenor érsek szolgálatára, amellyel pozitív kapcsolatokat alakított ki az Európai Unió partner országaival, és elkötelezettségére, hogy segítse táplálni Európa szívét és lelkét. Csatlakozott mindazok imájához, akik a nuncius lelkének örök nyugalmáért imádkoznak. Martin érsek így fogalmazott. Ragyogjon a mennyek fénye Noel érsekre, Isten az ő szerető irgalmában tekintsen rá kedvesen, vigasztalja rokonait, barátait, kollégáit és a volt plébánia tagjait, továbbá részesüljön a jó és hűséges szolga fogadtatásában. Noel Trenor Írországban, Silver Stream településen, Monaghan megyében született 1950 karácsonyán. Miután a Maynooth-i Szent Patrick kollégiumban tanult, 1976. június 13-án szentelték pappá a Clogheri egyház megyében. Felszentelését követően Trenor atyát a római pápai ír kollégiumba küldték, ahol 1977-ben szerzett a szentségek teológiájából licenciátust a Pápai Gergely Egyetemen. 1989-ben kezdte meg tevékenységét az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságánál, a COMECE-nél. 1993-ban pedig a szervezet főtitkárává nevezték ki. 16. Benedek pápa Trenort az írországi Down és Connor püspökévé nevezte ki Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén 2008. február 22-én. Sean Brady bíboros szentelte püspökké Szent Péter és Szent Pál ünnepén 2008. június 29-én. 2022. november 26-án, 14 éves püspöki szolgálata után Down és Connor egyházmegyében Noel Trenort az Európai Unió apostoli nunciusává nevezték ki, és érseki rangra emelték. 2023. januárjában kezdte meg tevékenységét nunciusi pozíciójában. Nicaragua. További két papot tartóztattak le Matagalpában és Esteliben. Szombaton és vasárnap a nicaraguai hatóságok őrizetbe vettek két lelkipásztort és egy lelkipásztori munkatársat. Alig néhány nappal azután, hogy hét másik papot kiutasítottak, akik megérkeztek Rómába. Független sajtóorgánumok szerint a hétvégén a nicaraguai egyházat újabb letartóztatások rázták meg. Legalább két papot és egy lelkipásztori munkatársat vettek őrizetbe. Augusztus 10-én szombaton letartóztatták Leonel Balmaceda atyát az Esteli Egyházmegye La Trinidad településén található Jesús de Caridad plébániájának vezetőjét és Carmen Sainz matagalpai lelkipásztori munkatársat. Vasárnap a rendőrség letartóztatta Denise Martínez atyát, a matagalpai székesegyház plébániájának vezetőjét is. Augusztus 8-án hét nicaraguai papot utasítottak ki az országból, akik már megérkeztek Rómába. Az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala elégedettségét fejezte ki az X-en, a korábbi nevén Twitteren, a papok szabadon bocsátásával kapcsolatban, és felszólította az embereket, hogy ünnepeljék szabadságukat, ugyanakkor követelte, hogy azonnal szüntessék be a vallásszabadság megsértését.
Adásunkat Ferenc pápa Twitter üzenetével zárjuk. Kedves fiatalok, arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el erről a nagyon szép dologról. Arról, hogy Isten olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk. Nem olyannak, amilyennek szeretnénk lenni. Vagy ahogy a társadalom szeretné bennünket. Olyannak szeret, amilyenek vagyunk. Hibáinkkal és korlátainkkal együtt. Higgyetek, mert Isten Atya, aki szeret minket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a szeretetről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Először hittanóránk elején fohászkodjunk közösen a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Szólhatok az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ámen.
A szeretet, ami mindannyiunk számára rendkívül fontos, és talán mindannyian azért élünk itt a Földön, hogy szerethessünk, és mi magunk is szeretve legyünk. A szeretettel kapcsolatban fogok állításokat mondani, és akkor meg kellene nektek fogalmazni, hogy szerintetek igaz vagy hamis-e az az állítás. A szeretet sosem büntet. Szerintetek igaz vagy hamis?
Szerintem ez hamis, hiszen vannak jó dolgok is, meg rosszak is.
De a szeretet az szerinted büntet?
Valamilyen szinten van, hogy igen. Például, hogyha olyan véleményt mond valaki rólad, akkor az is rosszul tud esni, és azt lehet büntetésképpen felfogni. Vagy például, hogyha valamit rosszul csinálsz, és annak is kicsit bunkóbban mondják meg, hogy nem jól csináltad, azt is lehet büntetésképp venni.
A szeretet szó nélkül elnézi a másik hibáját.
Szerintem ez hamis.
Miért?
Hát azért, mert minden cselekedetnek van következménye, és hiába a szeretetről van szó, hogyha valami rossz dolgot csinálsz, akkor például a szüleid is ugye megmondják, hogy ez nem volt jó dolog, meg nem nézik el, hogyha valami rosszat csináltál.
Meg hát szerintem az maga pártolnád a bűnt is, hogyha nem szólnál azért, hogyha ő rosszat tett. Tehát az nem valós szeretet, hogyha nem szólok annak, aki elkövetett valami hibát vagy bűnt. Tehát akkor becsapod, az nem igazi szeretet, az szerintem az hamis szeretet. A szeretet elfogadja, hogy a másik mindig azt teszi, ami számára a legkönnyebb.
Ez is milyen állítás?
Hát hamis, gondolom én, hiszen a szeretet az nem azt jelenti, hogy ha én szeretek valakit, akkor mindig azt teszem, ami a legkönnyebb, mert néha gondolj anyára. Az lenne a legkönnyebb, hogy szerető téged, és éjszaka te lázas vagy, hogy hát megfordul, és azt mondja, jó van, majd reggelre elmúlik. A szeretet nem mindig a könnyebbik dolgot választja. Érted, ami számára a könnyebb, mert nyilván neki is az volna jó, ha magadtól bevennéd a gyógyszert, magadtól hűtőfürdőznéd magadat, elmennél magadtól az orvoshoz, de az nem szeretet. Pontosan ez a lényege szerintem, hogy nem azt teszem, ami nekem a könnyebb, meg nem magamat nézem, itt nem én vagyok a fontos, és nem én állok a fókuszban, hanem a másik ember, akit én szeretek. A szeretet a rábízott titkot megtartja.
Szerintem ez igaz, mert ha szeretek valakit, és megbíz elmond nekem egy titkot, akkor azt meg is tartom, és nem mondom el senkinek.
A szeretet melletted áll a bűnödben.
Hát ez szerintem hamis, hisz, hogyha valami rosszat csinálsz, akkor a szeretet nem fog a bűnöd mellett állni, hogy az jó dolog volt, hogy azt csináltad.
Hanem mit kell tenni ilyen esetben szerintetek? Ha én szeretek valakit, nem pártolom a bűnében, de mellette akarok lenni, hogy tudja, hogy bár rossz az, amit tett, de én ennek ellenére is szeretem, és őt ahhoz próbálom segíteni, hogy ő rájöjjön arra, hogy az a tette nem volt helyes. Ez könnyű?
Nem könnyű.
Mert nagyon nehéz ezt megtalálni, ezt az utat, hogy nem pártolom a bűnében, de mégis éreztetem vele, hogy a bűnt ítélem el, amit csinált, de őt attól függetlenül szeretem. Hát tudod, az Isten ilyen velünk. Nekünk embereknek ezt nagyon nehéz megvalósítani, de az Isten is pontosan így gondol rád, hogy ő téged nagyon szeret. És tudja azt, hogy a legjobban itt a világon ő ismer téged, hiszen ő akart, hogy legyél, ismert téged a legbensőbb gondolataidat, a titkaidat, mindent tud rólad az Isten. Tehát így elfogad téged olyannak, amilyen vagy, a jó és a rossz tulajdonságaiddal együtt, és ő tud szeretni téged, de a bűneidet azt nem tudja pártolni. És az Isten, ő így szeret, és nem fog megbosszulni rajtad, meg nem fog móresre tanítani, meg nem fog villámokkal sújtani azért, mert te elkövetted azt a bűnt, de azt tudnod kell, hogy nyilván ez az Isten ezt nem szereti, a bűnt. Mert ez az ördögnek a dolgai, tudod, meg a gonosz léleknek a cselvetései veled kapcsolatban, hogy eltávolítson és tönkre tegye a te kapcsolatodat az Istennel. A szeretet mindig mindenben a kedvedre tevékenykedik.
Hát ez hamis, hiszen nem minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk.
Ez milyen szeretet lenne, hogyha mindig úgy tevékenykedne anya, apa, barátaid, a tanáraid, mindenki, aki szeret téged, hogy a kedvedre való legyen. Ezt úgy tudnám elmagyarázni nektek, hogy ez egy öncélú szeretet. Tehát az mint hogyha bálványimádás lenne gyakorlatilag, te vagy a bálvány, egy élő bálvány, akit imádni kell. De téged nem kell imádni, neked téged szeretni kell. Imádni egyedül az Istent imádjuk, és nem tehetünk az imádott helyére sem embereket, sem tárgyakat. Értitek? Tehát, hogy nem lehet így, hogy hódolva imádunk, és nem lehet neked nemet mondani, meg nem lehet téged megsérteni, mert akkor hú, micsoda következménye lesz. Sajnos az emberek megfigyelitek, hogy egyre inkább a ti korosztályotokba is ezt szépen úgy tudják keverni, kavarni a dolgokat. És talán imádattal kellene rátekinteni, mint hogyha ő neki külön volna, úgy szoktátok mondani, mint amilyen ti vagytok, de igazából ő is Isten teremtménye, ő is egy emberi lény, és igenis emberi módon tudod őt szeretni csak, és nem imádni, jó? A szeretet sosem mérges.
Szerintem ez hamis, mert hiszen mikor csinálunk valami rosszat, és anyukánk megtudja, akkor elég mérges tud lenni.
A szeretet mindent megad, amit csak kérnek mások.
Ez szerintem hamis, szerintem nem ad meg mindent, például akár én is kérhetnék mondjuk 2 millió forintot, de nem fogja megadni.
Az a tanár szeret téged, Csabika, aki mindig minden kérésedet úgymond teljesíti? Vagy a tanár is mondhat neked nemet, hogy azt mondja, hogy most erre a válaszom, hogy hazameltek-e a 6. óráról, az nem. Van ilyen, hogy nem mindig az van, amit mi szeretnénk, és nem mindig van az, hogy attól függetlenül, hogy kérnek, azt teljesíteni kell. Mert ez nem szolgáltatás, hogy akkor az egyik ember csak akkor szereti a másikat, hogyha mindent úgy csinál, ahogy ő mondja. Mert ez meg már, tudod, ennek is vannak ilyen tévútjai, amikor már ilyen függőség, vagy hogy mondjam, alakul ki, mint hogyha ő az ilyen leigázott alattvalója lenne, és van egy királyfi, vagy egy királylány, neked meg szolgálnod kellene, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akarja. És figyeltek ide, nagyon sok szülő-gyerek kapcsolatban látom ezt, hogy a gyerek mondja meg, hogy mi legyen. És ő mondja meg azt, hogy legyen, mit akar enni, hova akar menni, milyen ruhát szeretne, mit akar a boltba megvenni, és ennek tehát végtelen a tárháza, hogy a szülőnek hogy kell az ő igényeit kielégíteni szó szerint, mert különben akkor megy a zsarolás, hogy nem szeretsz, meg elhagylak, meg csapkodok, vergődök, és hogyha ezekbe az ember ezekbe a játszmákba beleáll, akkor bizony egy olyan agresszív felnőttet nevelünk fel, aki egy zsarnok gyakorlatilag. Ismertek ilyet? Nem? Hál' Istennek. A szeretet elhalmoz ajándékokkal.
Hát szerintem ez igaz, mert ajándék nem csak tárgybeli dolog lehet, hanem például maga a szeretet is egy ajándék.
A szeretet szívesen tölti másokkal az idejét.
Ez így van, hisz a barátainkkal is sok időt töltünk együtt, hiszen szeretjük őket, meg a családtagjainkkal.
A szeretet minden apróságért megdicsér.
Igen, szerintem ez igaz. Például, hogyha mondjuk segítesz anyukádnak abban, hogy elmosogatsz, akkor azért is megdicsér, és pedig ez is egy olyan apró dolog, hogy elmosogatsz helyette.
Azért, Viki, mert ez már olyan mély érzelemekkel teli szeretet, ami észreveszi ezeket az apró dolgokat. Tehát, hogy ez mély tartalommal bír, nem egy felületes szeretet csupán, hogy szeretem, mint mit tudom én, a boltos nénit. Tehát, hogy ez, amikor már ilyen apró dolgokat is észreveszünk egymásba, és érezzük a szeretetét, az már egy mély szeretet kapcsolat két ember között, szerintem. Az igényünk arra, hogy olyan emberek vegyenek körül bennünket, akikkel megosztjuk a gondolatainkat, gondjainkat, akik megértenek. És a szeretet segít a barátságok kibontakoztatásában, a barátomnak hiszek, a kapcsolatunk megmaradásában remélek, és őt pedig próbálom önzetlenül szeretni. Mit jelent a mai világban a ti számotokra ez az önzetlen szeretet? Hogyan tudjátok megfogalmazni?
Azt, hogyha akármilyen butaságot is csinál, vagy rossz dolgot, akkor is mellette állsz, és ugyanúgy szereted, illetve, hogy megmondod neki azt, hogyha valamit nem jól csinál.
Tehát az önzetlen szeretet még az, hogy nem méricskélek, ugye, hogy mennyire éri meg nekem, nem magamra figyelek, hogy én nekem mi a jó ebből a kapcsolatból, tehát nem érdekközpontú, meg nem öncélú, hanem egészen más. Az önzetlenség, ez az, amikor nem méricskélek, nem gondolkodom, hogy nekem milyen javam származik, meg majd én boldog legyek, hanem mi az, amit legfontosabb szempontként figyelembe tartok.
Az, hogy neki jó legyen, és hogy inkább a saját érdekeimet hátrébb helyezem az övé helyett.
Így van. És így valósul meg ez az önátadás, hogy én szeretlek téged, és nem magamat nézem, hanem átadom önmagamat neked, és remélem azt, hogy majd te is szeretsz engem, és te is átadod magadat nekem. Ez lesz a kölcsönös szeretet, ez az, amiről beszélünk, hogy ez a kapcsolatoknak a tetőpontja, de vajon mi van itt a világban? Meg tudjuk mi ezt élni? Szerintetek, vagy így éljük a szeretetet?
Hát nem, nem így éljük, egyáltalán nem így.
Hol rontjuk el, mit gondoltok?
Talán ott, hogy mi vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon szeretik a másikat is, ők meg ezt eldobják, hogy ők szeretik.
Meg a másik, hogy kihasználják, igaz? Hogyan értsük az egymás kihasználását?
Hát, hogy kihasználja azt, hogy ő feltétel nélkül is önzetlenül szereti.
És akkor ez tudod milyen, hogy a balga, mármint mondjuk adott esetben te meg én, észre se veszed, hogy te kihasználva vagy, mert a legnagyobb jó indulattal önzetlenül szereted őt, csak éppen utána akkora pofont kapsz tőle, hogy nagyon nehezen feldolgozni ezt a fajta fájdalmat, amit ez a viszonzatlan szeretet okoz, és ami ez a sérülés, amit ezáltal ő okoz benned, mert ha a szeretet sebezhetővé tesz, mert igazán szereted őt, akkor ezáltal viszont az a baj, hogy ha téged így megbántanak, akkor legközelebb már te mersz-e önzetlenül szeretni?
Nem, mert elveszik a bizalmad a többi ember felé.
És az a baj, hogy ezt beviszed a párkapcsolatodba is, a feleségedet, a férjedet sem tudod úgy kimutatni a szeretetedet felé, és akkor ez már eleve beteg lesz. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz kijavítani, és akkor ilyenkor mi segíthet? Mert hát azért csak valaki, aki segít.
Hát Isten, sokat imádkozunk, és segítséget kérünk tőle.
Meg mi az a keresztényeknek az a nagyon nagy gyógyító ereje, a keresztények közötti kapcsolatoknak a gyógyító ereje, ami ezt rendbe tudja hozni?
A megbocsájtás.
A barátság szabad elhatározásból megvalósított bensőséges, személyes kapcsolat. Mi lehet az alapja a barátságnak, Viki?
A kölcsönös jó akarat és a szeretet.
Továbbá még nagyon fontos, hogy bizonyos kérdésekben és bizonyos témákban különböző véleménnyel legyetek, vagy egyetértsetek ezekbe a témákba.
Egyetértés.
Tehát elősegíti még a ezeken kívül a közös érdeklődésetek is, hogy azonos az érdeklődési körötök, tehát van bennetek valami, ami közös. Az Isten és az emberi barátság alapja, mit gondoltok, hogy mi?
A kinyilatkoztatás.
A teremtő és a teremtmény barátságát is jellemzi egymás javának a keresése, a kölcsönös elköteleződés és az öröm. Jézus a következőket mondta. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Példájával tanítását is megerősítette. A barátságnak szerintetek mi a legfontosabb tulajdonságai?
Szabad akarat, hűség, szeretet
és a megbízhatóság.
Cicero szerint az igazi barátságot az erény szerzi és tartja meg. A tenger és csomót szokták a barátság szimbólumaként megnevezni, és egy ilyen csomó nyomás hatására tudjátok jól, hogy egyre szorosabbá és szorosabbá válik, és előbb szakad el a kötél, mint sem ez a csomó kioldódna. Mit jelent számotokra ez a jelkép? Tudtátok ezt? Hát ugye az, hogy vannak, mik lehetnek itt, amit a csomózás alapján mondunk, hogy nyomás hatására nem a csomó fog szétoldódni, hanem a madzak, hogy ez mit jelent a mi emberi kapcsolatainkra? Van, mik a nyomás? Mi az a nyomás, ami a barátságokra, meg az emberi kapcsolatokra rászokott nehezedni?
Hogyha például összeveszel a barátnőddel, de utána kibékültök, azt is úgy kell felfogni, hogy erősebb lett a kapcsolatotok, meg a barátságotok, hiszen ki tudtatok békülni, és meg tudtátok beszélni a veszekedést, és nem az lett belőle, hogy már nem is barátkoztok egymással. És ezáltal sokkal szorosabb lesz a kapcsolat.
Így van, tehát nem szabad feladni, ezt akarja jelenteni ez a csomó, hogy lesznek súrlódások mindig is, minden ember, két ember közötti kapcsolatban mindig lesznek súrlódások. A barátoddal, a férjeddel, anyukáddal, apukáddal, minden fontos kapcsolatunkban vannak súrlódások. Van, amikor nem értünk egyet, van, amikor más a véleményünk. Ezek azok, amik így, amelyek ilyen nyomást jelentenek a kapcsolatunkra, ezek ilyen próbatételek. De azok alapján, hogyha mi ezt meg tudjuk oldani, ahogy te is mondtad, akkor közelebb tudunk kerülni egymáshoz, mert ezek a konfliktusok, ha megoldásra jutnak, akkor azáltal mélyül a mi kapcsolatunk, és ez a csomó nem fog kioldódni. Lehet, hogy valami, ami hamis volt, vagy ami rossz volt, az elszakad ezáltal a próbatétel által, de maga a barátságnak a gyökere, az megmarad. Nagyon jó. A barátságban szemben a haver az örökérvényre szól, vagy mi a különbség a haver és a mély baráti kapcsolat között, a haverság és a mély baráti kapcsolat között?
Hát a haver az csak időszakos.
A cimboraság egy érdeknek van alárendelve, ugye a cimborám valamibe. Aztán a kolléga.
Ővel azonos tevékenység köt össze.
A lakótárs az még nem feltétlenül barát, hanem közös vele az életterünk. A bajtárs pedig nem más, mint?
Vele pedig számíthatunk egymásra.
A barát ezeken túlmenően egészen sajátos bizalmi helyzetet teremt az emberek között. A barátság egy nagyon komoly érték, amit Csirák fia könyvében úgy olvashatunk, hogy a hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincs ára, nincs, ami vele értékben fölérne. Hát kívánom, hogy ilyen barátokat találjatok ti is, ilyen hűséges barátokat, akik úgy szeretnek titeket, ahogy ti szeretitek őket, és hogy ugyanazt értsék a szeretet alatt, és megértsék ennek a mélységét és lényegét. Viki, légy szíves, olvasd el nekünk a két jó barát és a medvének a történetét, és akkor közben figyeljünk arra, hogy milyen okai lehetnek annak, ha valaki mégis cserben hagyja a barátját.
A két jó barát és a medve. A sötét és veszélyes erdőn át egy irányba haladt a két jó barát. Váratlanul egy kiéhezett és morgó medve állt el útjukat. A fiúk egyike félelmében felmászott a fára és elbújt a lombok között. A másiknak már nem volt ideje sem elfutni, sem fára mászni, hát elterült a földön, és úgy tett, mintha halott lenne. Régebben hallotta, hogy a medvék a halottat nem bántják. Amikor a medve a földön fekvő baráthoz ért, körülszaglázta az orrával, és még a fülébe is belemorgott. Ez azt jelentette, hogy megmenekült. A medve ott is hagyta. A fán rejtőzködő fiú alig várta, hogy a medve áthaladjon a tisztáson, és a bozótban eltűnjön. Lemászott, és a földön fekvő halálsápadt barátjától megkérdezte. Mit súgott a medve a füledbe? Képzeld, a medve azt súgta, hogy máskor ne menjek sétálni egy olyan baráttal, aki a veszély idején a segítségnyújtás helyett inkább elmenekül.
Nehéz megélni ezeket a pillanatokat, amikor valaki cserben hagy téged. Biztos volt már ilyen veletek, de milyen okai lehetnek ennek? Mit gondoltok, hogy miért hagyta magára? Mi volt a belső oka annak, hogy ezt megtette?
Hát, hogy magát védje.
Aztán még?
Hát azért, mert megijedt és félt, és nem gondolt a barátjára, hanem csak magára, hogy ő jól legyen.
Ti mit tennétek?
Szerintem feláldoznád magad, nyilván nem futnál egyből a fához, hanem ott maradnál a barátoddal.
Bizony, még a legnehezebb helyzetekben is. Mert talán az a legkönnyebb, ha ott hagyom, és akkor legyen vállalja a következményeket, de amikor beleállunk ezekbe, és kitartunk mellette, azok igazi bizonyítékok arra, hogy ez a szeretet, ez őszinte, és tényleg mélyről, szívből jövő. És hát ezeket még másképpen is hívjuk, ez az úgynevezett hűség. Hogy hűséges vagyok, mikor is? Akkor is, ha bajot származik belőle, ha nem ez az érdeket, ha nem neked lesz ebből javadalmad, meg jussod, hanem te is kárt fogsz szenvedni. De mégis hűségesen kiállsz a másik mellett, mert nem a magad érdekeit nézed, hanem az övét. És a barátság egyik feltétele az a hűség, és ez a próbatételek idején megtartja a kapcsolatot. A hűség az egy állandó, tudatos, szeretettel való ragaszkodás valakihez, vagy az Istenhez, vagy a hazádhoz, vagy a hivatásodhoz, vagy ahhoz a személyhez, mert tudod azt, hogy nem a kedvem, van-e kedvem, hogy Istenhez ragaszkodjak, vagy az emberhez ragaszkodjak, hanem ez egy tudatos döntés, hogy én őt választottam. A hűség milyenné teszi az embert?
Fegyelmezetté és összeszedetté teszi, megakadályozza, hogy a figyelme szétszóródjon, valamint, hogy hangulatai és érzelmi hullámzásai befolyásolják.
Gyerekek, mennyire igaz Sirák fiának az a gondolata a Szentírásból, hogy aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Ez igaz?
Igen.
Aki az Urat féli, vagyis ő keresztény ember, abból jó barát lesz, mert ő maga olyan, mint a barátja. Van összefüggés? Ha én Jézus barátja vagyok, és nekem van Istennel kapcsolatom, és én félem az Istent, akkor belőlem jó barát lesz?
Hát igen.
Igen. Igen, mert van az Istennel egy kapcsolatom, ami egy mélyből fakadó hűséges kapcsolat, és nyilván azt viszem ki az Istennel való kapcsolatomat az emberek felé is. Isten hűsége töretlen, nem függ az ember hozzáállásától és a válaszától. Tehát Isten, erre szoktuk mondani, hogy minden emberi értelmet felülmúló módon szeret minket. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. január 23-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallhatják. Mai adásunk vendége Rácz Zsuzsanna Enikő szalézi munkatárs, az Óbudai Don Bosco Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetője, aki arról is mesél, milyen érzés volt hátrahagyni évtizedek után a pénzügyi szektort, és rászoruló gyerekek között megtalálni igazi hivatását. Rövid ajánlunkban Rácz Zsuzsanna Enikőt hallják.
És megköszönném neki, hogy hívott, és hogy utánam jött, és hogy utánam nyúlt, és hogy nem hagyott egyedül abba a bezárt, akár individuális világomba, amiben éltem, hanem kinyitott nekem egy olyan kaput, amiben tényleg ez a rózsalugason gyönyörű, sok töv is van benne, de hát gyönyörű, szép, és nagyon jó itt lenni.
Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallhatják, ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk mai adásában először II. Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek közötti feltételezett kapcsolatról hallanak, majd Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel a szivarozó magyar költőkről írott eszéjét. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kolleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A jerikói vak akkor ledobta köpenyét, fölkelt és Jézushoz sietett. Jézus megkérdezte tőle, mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Olvasom a Márk evangéliumban. Arra a kérdésre, hogy vannak-e előjelei annak, hogy valaki Isten választottai közé tartozik, azt kell mondani, hogy semmiféle olyan jel nincs, amelyeket egymás mellé sorakoztatva kiadódnék valami bizonyíték a kegyelemben való bebiztosítottságunkra. Ha vannak jelei a kiválasztottságnak, akkor ezek olyan jelek, amelyek csak a mi tevékenységünk által válnak jelévé, hogy Isten működik bennünk. Ilyenek a kitartás az imában, a fáradhatatlan folytatása a jónak, amit Isten megkezdett bennünk, a komoly, Istenfélő törődés üdvösségünkkel, az önzetlen, tiszta szeretet, és ezen kívül talán még bizonyos tapasztalatok az ember életében, melyek finoman, de ellenállhatatlanul vezetnek, úgy, hogy néha ilyetten és csodálkozva kérdezzük, hogyan tudtuk ezt vagy azt a bukást elkerülni, vagy bizonyos dolgokat elérni, amelyeket élethelyzetünk nem jelzett előre. Thomson Isten kiválasztó szeretetét, melyel az embert magáénak lefoglalja és minden útján kíséri, úgy, hogy az végül nem térhet ki, a nemes vadászkutyákhoz hasonlítja, amelyek bekerítik a vadat, mindig új oldalról közelítik, még végül megkaparintják. Ilyen értelemben vannak jelei Isten kiválasztó szeretetének, de ezek nem azért vannak, hogy élvezzük őket, hanem hogy megvalósítsuk őket. Aki fut, azt remélheti, hogy célba ér. Aki fáradozik, az remélheti, hogy Isten benne is műveli irgalma örök művét. A szenteknél minden harmónia, béke és egység, mivel minden szeretet. Az isteni kegyelem fényénél a szentek Isten akaratában meglátják Isten jó téteményét, mely az ember java is. Uram, a te fényeddel, a te erőddel, a te örömöddel végzem a mai napot. Örömöm az, amit parancsoltál. Örömmel hordozom azt, amit reám róttál. Örömmel követlek, bármerre hívsz. Hogy így legyen, világíts engem a te szent fényeddel, erősíts meg a te szent erőddel, tarts meg engem a te örömödben. Add rám áldásodat, mindenható Istenem, Atya, Fiú és Szentlélek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesek. szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,